Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Már úgyis annyi téma foglalkozott a mutációkkal, úgyhogy én arról szeretnék beszélni, hogy hogy lehet ezeket viszonylag megbízhatóan és gyorsan detektálni. Genetikailag nagyon hasonló, mint a csoportokban. Tehát konkrétan néhány szóban a probléma felvetésről szeretnék beszélni, hogy pontosan milyen mintákkal foglalkoztunk, illetve hogy ez miért nem annyira triviális feladat, mint ahogy az ember elsőre gondolná. Hát alapvetően általánosan azt mondhatnánk, hogy sok hasonló és tiszta mintánk volt. Persze ez így nem jelent semmit. A hasonló alatt azt értem, hogy mindazon a sejtvonalból származtak, de különböző génkiütéssel rendelkeztek, és a mintákat különböző mutagénszerekkel kezelték. A mintákat egyébként innen az Enzimológiai Intézetről a Szűcs Dávid kutatócsoportjából kaptuk. Ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy volt két csoport mintánk, az egyik VAD típusú volt, a másik pedig mutáns, amiben egy gén nem tudta ellátni a funkcióját, és a csoportokon belül volt egy kezdőklón, voltak azonos kontrollminták, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a minta volt többszörösen megszekvenálva. Egy ilyennek a beszerzése mindenképpen könnyíti a későbbi elemzést. És a többi minta pedig különböző típusú mutagénszerekkel volt kezelve. A tiszta alatt pedig azt értjük, hogy nagyon minimálisra lehetett szorítani a heterogenitást a mintákban, így azzal nem kellett foglalkoznunk. Az alapvető célunk az az volt, hogy pontmutációkat, illetve rövid indeleket találjunk meg a szekvenálási mintákban. Azt gondolná az ember, hogy ez az NGS eredményeként keletkező short readekből teljesen triviális, fogunk egy referenciagenomot, ráillesztjük a readeket, és ahol eltér a referenciagenomtól, akkor megvan a mutáció. Természetesen ez nem ennyire egyszerű. Egyrésztről magukban a readekben is lehetnek hibák, nem minden bázis jól lett leolvasva a szekvenálás során. Emellett illesztési hibák is adódhatnak, a különböző illesztő programok nem tudnak tökéletesen illeszteni a referencia genomra. Továbbá pont ebben a kísérletben az volt a feladat, hogy a kezelések hatását detektáljuk, tehát minket nem a referencia genomtól való eltérések érdekeltek, hanem a minták közötti különbségek. És természetesen mindezt nehezíti az, hogy ha alacsony a lefedettség, akkor mindent nagyobb bizonytalansággal tudunk állítani. Hát erre azt gondolná az ember, hogy biztos megoldották ezt már mások, léteznek standard módszerek, nem is egy, de azt vettük észre, hogy ezek egy része vagy borzasztóan lassú ebben a kísérleti beállításban, vagy pedig nagyon-nagyon sok fals pozitívot kapunk. Tehát azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy egy olyan algoritmust építsünk, ami kihasználja azt, hogy feltételezhetjük, hogy a kezelés okozta mutációk véletlenszerűen helyezkednek el a genomban. Ezért a különböző mintákban csak és kizárólag egyedi mutációkat keresünk. Ehhez a sok mintát együttesen elemezzük, és bízunk abban, hogy a zaj, tehát az illesztési hibák, illetve az úgynevezett germline, tehát a több minta által megosztott mutációk, azok így el fognak tűnni. És emellett elvárás volt, hogy tűrhető időn belül le is fusson. Ennek a megoldására alkottuk meg az izomut nevű eszközt, amit most akkor be is mutatnék. Az alap probléma az ugye az bármilyen eszköznél, hogy hát szeretnénk tesztelni, hogy mennyire hatékony. Ehhez pedig az kell, hogy megbízható mutációkról tudjuk eldönteni, hogy megtaláltuk-e vagy sem. Tehát, hogy fals pozitívat találtunk meg, vagy valós mutációt. Ehhez persze megbízható mutációkat kell találni a mintahalmazban. Itt megbízható mutációnak, illetve hát az ebből alkotott teszthalmazoknak azokat a mutációkat neveztük, ami egy azonos típusú mintákat tartalmazó csoport összes mintájában benne van, és a másik csoport mintáiban nincs. Hogy ezeket megtaláljuk, minden egyes genomi pozícióban meghatároztuk a referencia bázisnak a frekvenciáját, tehát hogy a readek hány százalékában van ott, és ezt csoportonként kiátlagoltuk minden pozícióra. Az ábrán egy olyan scatterplot látható, amin ezek az összes genomi pozíció szerepel. Ezen pedig két klasztert tudunk megtalálni, az egyiket 100%-nál és 50%-nál, ez a csak mutáns mintákban szereplő mutációk, a másikat pedig 50%-100%-os koordinátánál, ez pedig csak a VAD típusban. Így kaptunk egy olyan teszthalmazt, amiben összesen körülbelül 4000 genomi pozíció szerepelt. Ezek után ahhoz, hogy magukat a mutációkat később detektálni tudjuk, különböző szűrési paramétereket vezettünk be. Egyrészt elvárjuk azt, hogy a mutált mintában a mutáció támogató ridek aránya az viszonylag nagy legyen. Erre egy konkrét filtert használunk. Emellett elvárjuk, hogy ez a bizonyíték ez megbízhatónak tekinthető legyen, tehát a lefedettség az adott mintában az elég magas legyen. Továbbá, mivel csak egyedi mutációkat keresünk, azt is várjuk, hogy a többi minta ugyanebben a genomi pozícióban úgymond tiszta, tehát azokban a referencia bázisnak a frekvenciája elég nagy. Ezek után pedig, hogy teszteljük az algoritmusunkat, nyilvánvalóan az a cél, hogy a lehető legtöbb mutációt megtaláljuk, ami valós, viszont ne találjunk meg olyanokat, amik nem valósak. Tehát valódi és fals pozitívokkal kell számolni. Mivel ezeket a teszthalmazokat már korábban meghatároztuk, a valós pozitívokat meg lehet úgy keresni, hogy az egyik mintacsoportból, tehát mondjuk a mutánsból csak egyetlen mintát, a kezdő klont hagyjuk benne a vizsgálatban, viszont a másik csoportból pedig az összeset, és vizsgáljuk azt, hogy hányat találtunk meg a teszthalmazból a kezdő klonban. Ugyanez a másik irányban, a másik csoporttal is elvégezhető. A fals pozitívok meghatározására többféle ravasz módszer is a rendelkezésünkre áll. Egyrésztről az egyik legegyszerűbb, hogy ugyanezekben a kezdőklónokban hány olyan mutáció van, amit a teszthalmazon kívül megtalálunk, hiszen ezek a kezdőklónok, ebben kezelés hatására keletkező mutációt egyáltalán nem is várunk. Egy másik ennél sokkal egyszerűbb megoldás, hogy keresve a mutációkat, a két azonos kontrollmintában nem szabad egyet se találnunk, mert hiszen ugyanazok a minták lettek megszekvenálva, és csak az egyedi mutációkat keressük. És egy nagyon szigorú feltétel még a fals pozitívok megtalálására, hogy a kezdő klónban találunk-e mutációt akkor, hogyha egyetlen egy másik mintát berakunk a saját csoportjából. És akkor, hogyha ezek a mértékek megvannak, akkor a szűrési paramétereknek a tetszőleges beállításával felvehetjük azokat a görbéket, hogy mennyi fals pozitívot és mennyi valós pozitívot találunk, és megkereshetjük azokat az értékeket, amik számunkra a legkedvezőbbek. Természetesen nem minden elemzésnél ugyanaz a cél. Ez pont egy olyan kísérlet volt, ahol azt vártuk, hogy nagyon kevés fals pozitívot találjunk, a lehető legkevesebbet. De vannak olyan elemzések is, ahol pedig az összes lehetséges, esetleges mutációt meg akarjuk találni, ott a valós pozitívoknak az optimalizálása a cél. Emellett nem minden elemzésnél van lehetőség ennyire részletes optimalizálásra, hogy gyakran idő sem. Ezért valami rugalmasabb módszerre van szükség. Ennek érdekében definiáltuk az úgynevezett S-értéket, ez egy Fisher Exact Testnek a P-értékével van kapcsolatban. Ez a Fisher Exact statisztikai teszt, ez tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy az adott pozícióban a mutált minta, amiben megtaláltuk a mutációt, és a legzajosabb másik minta valóban eltérnek-e egymástól. Ezzel az S-értéknek a bevezetésével lehetőség nyílt arra, hogy minden egyes kísérleti elrendezésben az adott elemzésnél a fals pozitívoknak az értékét exaktul beállíthassuk akkor, hogyha rendelkezésre állnak kontrollminták. Tehát, hogy akkor lássuk is, hogy mit tud ez a módszer. Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy az így lefuttatott algoritmus, az ilyen módon optimalizált, hány darab mutációt talált a különböző mintáinkban. A baloldali ábrán az SNV-ket, a jobboldali ábrán pedig az indeleket láthatjuk. Ebből igazából annyit kell leszűrni, hogy a kék oszlopok elég magasak, ezek voltak az erős mutagén kezelésen keresztül esett minták. Ezzel szemben a narancssárgák már alacsonyabbak, ezek gyenge mutagén kezelésen estek keresztül, illetve a szürke oszlopok, amik hál' Istennek nem is nagyon láthatóak, azok voltak a kontrollminták, ezekben sikerült tehát ilyen módon minimalizálni a megtalált esetek számát. És persze, hogy akkor a többi módszerrel összehasonlítva mégis mit tudunk. Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer, mert nagyon könnyen futtatható, a VARSCAN 2. Ennek nagy hátránya, hogy csak két mintát tud egymással összehasonlítani, és ennek megfelelően borzasztóan sok fals pozitív találatot is eredményez. Szóval ezt egyáltalán nem tudtuk használni a mi esetünkben. A ma már említett MUTECT, illetve a ennek egy későbbi változata a Mutect 2, ennek a megfelelő hangolásával, tehát itt is van egy optimalizációs lépés, de ha ezt megfelelően hangoljuk, akkor ugyan reprodukálhatóak a mi eredményeink, de maga a futtatása ennek a programnak a 30 mintára borzasztóan lassú. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amíg az izomút mondjuk 5 óra alatt lefut erre a sok mintára, addig a Mutect 2 35 nap alatt. És ez, az esetek nagy részében ez nem megengedhető. És hogy lássuk is, hogy tényleg ez egy használható módszer. Szűcs Dávidéknak a csoportja már 3 nem túl régi cikket is írt, úgyhogy a mutációkat ezzel a módszerrel találta meg. És persze további fejlesztésekre mindig van lehetőség. Mostanában azon dolgozunk, hogy olyan mintáknak a vizsgálatára is kiterjesszük ezt a módszert, amik nem szigorúan diploidok, hanem ahol a ploiditás az rugalmasan változik a genom mentén. Illetve az egyik legújabb ötlet, hogy az egyedi mutációkat kiterjesszük olyan mutációkra, amik akár több mintában is megtalálhatóak. Köszönöm szépen a lehetőséget és a figyelmet!
Köszönjük szépen. Kérdés? Megjegyzés?
Hát csak olyan indeleket kerestünk, amik a read, tehát ami már az illesztésnél látszik, tehát hogy a read hosszánál rövidebbeket, és itt nem is tudom pontosan milyen hosszú readekkel volt a szekvenálás, mert a Dávid biztos tud válaszolni. 150.
Nem volt PCR, vagy ilyesmi, amit kipláztak volna a rédeket?
De.
És a gravitációt is lehet, hogy
Hát csak a darab számát duplázza meg, tehát hogy mármint a, és a mutációt meg a mutáns ridek arányából számoltuk. Ja, igen, bocsánat.
Egyéb kérdés? Egyéb kérdés nincsen. Köszönjük szépen.
Köszönöm.
És akkor szeretném megköszönni, és esetleg mindenki csatlakozhat hozzá, hogy megköszönjük az összes délutáni előadónak a remek előadását, és a közönségnek a figyelmet. Még egyszer köszönjük.